amikor elkezdtem gondolkodni, elmékedni, hogy milyen üzenetet osszak majd meg veletek, akkor elkezdett a szellemem megmozdulni. És eszembe jutott egy ige, egy történet, amiről elkezdtem elmékedni. És ahogy elmékedtem ezen a történeten, ezen az igén, elkezdett a bensőm felszabadulni, és elkezdtek rólam terhek lemenni. És tudjátok, azt értettem meg ezzel kapcsolatosan, hogy amit a 2 Timóteusban ír az ige, és Pál mondta Timóteusnak, hogy gerjeszt föl a benned lévő kegyelmi ajándékot, ami az én kezeimnek a rátétele által adatott neked. És tudjátok, hogy a kegyelmi ajándéknak a felgerjesztése az összefügg a szolgálattal. Hogy amikor szolgálatról van szó, akkor a kegyelmi ajándék fel kell legyen gerjesztve. Ugyanis azt mondta Timóteusnak, hogy amikor ezt megteszed, mivel hogy Isten nem a félelemnek a szellemét adta nektek, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét, majd utána azt mondja, hogy éppen ezért ne szégyeld az Istennek az evangéliumát, és az Istennek a bizonságtételét. Tehát a kegyelmi ajándéknak a felgerjesztése összefügg a szolgálattal. És ahogy sor került erre, és a Lali megkért engem, hogy szolgáljak, ezt azért mondom el nektek, hogy ugye itthon vagyunk már fél éve, és úgy beálltam egy ilyen állapotba, hogy reggel munka, este hazamegyek, eszünk, vacsorázunk együtt a családdal, és lefekszek. Illetve bibliázok még egyet, vagy imádkozok, és beállt az életem egy ilyen dologba. Ugyanis amikor hazajöttünk Kanadában, úgy voltam vele, hogy egy darabig nem akarok szolgálni, és le akarom tenni. De ezt nem tudod megtenni, hogyha Isten elhívott, és van benned egy ajándék, van benned egy képesség arra, hogy az Isten igéjét hirdest, van benned egy tűz, akkor nem fogod tudni megtenni. És örültem ennek, amikor a Lali felkért erre, bár nem számítottam rá, hogy ilyen gyorsan szót fogok kapni itt a gyülekezetbe, de amikor mondom ezen az üzeneten gondolkodtam, akkor elkezdett a tűz újra felgerjedni bennem. És ezzel csak azzal szeretnélek benneteket bátorítani, hogy az ajándék ott van benned. És nagyon sokszor ez az ajándék akkor kezd el felgerjedni, akkor, amikor elkezdesz elmékedni az Istennek az üzenetén, elkezdesz elmékedni azon, amit Isten beléd helyezett. És nem azért elmékedsz rajta, hogy csak elmékedjél, hanem azért, hogy ezt meg is tudjad osztani. Mert az ajándékot közölni kell. Azt azért adta Isten, hogy a benned lévő ajándék az elkezdjen kiáradni, és elkezdjen kiáradni a közösségre, és elkezdjen hatással lenni emberekre. Amen. Mert azt mondja az ige, hogy az ajándékokat a Szent Szellem az építésre adta. És örülök annak, hogy a mai napon építhetlek benneteket. Remélem, hogy valami szellemi dolgot megoszthatok veletek, és bízom benne, hogy a szívetek megnyílik arra, hogy befogadjátok azt, amit Isten üzenni akar a ti számotokra. Amen. Mert Isten meg akar bennünket tisztítani, helyre akar bennünket állítani. Ő el akar tőlünk venni olyan dolgokat, amikhez ragaszkodunk, és nem kéne, hogy a miénk legyen, amiket már rég el kellett volna dobjunk. És ezzel kapcsolatosan eszembe jutott egy tévésorozat, szintén mi Kanadába járunk. Ez egy olyan műsor volt, ami arról szólt, hogy magyarra lefordítva azt jelentett, hogy emberek élve eltemetve. És arról szólt, képzeljétek el ez a műsor, ami engem megdöbbentett, hogy emberek úgy élnek évtizedek óta, egy bizonyos trauma, egy bizonyos probléma, bármilyen probléma miatt, hogy az otthonukban halmozódik a szemét. Például volt egy olyan lakás, amiben több mint 1000 darab patkány élt. Az ember elkezdte befogadni a patkányokat, képzeljétek el. Ez egyik olyan állat a világon, amitől én irtózok. Meglátnék egy patkányt, és világgá szaladnék. Tehát olyan szinten irtózok a patkánytól. Na most ennek az embernek a lakása tele volt patkánnyal. És eljöttek a szülei, a családtagjai, mert már nem bírták elviselni azt az állapotot, hogy elvigyék onnan a patkányokat, mert ezt nem lehet bírni. Hát nem így szültelek téged, mondhatná ugye az anyja, meg nem így ismertünk téged, értitek? És az egésznek a gyökere általában mindig valami trauma, vagy valami probléma volt, valami törés az embereknek az életében. És akkor képzeljétek el, jöttek a patkányok ki az emberek, a szakemberek, elkezdték begyűjteni őket. És hogy ütötték ki a falakat, hullottak ki belőle százával a patkányok, mert tudjátok, Amerikában ilyen könnyű szerkezetes házak vannak, és a falakba simán. És az a nagy dolog az egészben, hogy amikor összeszedték mind az 1000-valahány száz patkányt, és vitték le az ember, az ajtóba zokogott a patkányaiért. És megdöbbentem, hogy ilyen létezik, hogy az ember képes hozzászokni olyan állapotokhoz, amihez Isten nem akarja. Amit Isten nem akar, hogy hozzászokjál. És volt egy olyan is, akiknek mondom, kupacokban állt a szemét, hogy így másztak, szó szerint, hogy majdnem a plafonig ért, és gondoljátok el a bűzt, a macskák, az egerek, a stb. És az emberek zokogtak. Sírtak, sőt, majdnem, hogy ütötte a saját lányát, mert egy idősebb nő volt, hogy ki elviszik a szemét, holva viszik a szemetemet. Döbbenet. És nem engedték kitakarítani a lakást. És akkor viszont ki lett takarítva, amikor gyönyörű, szép volt minden, ugye elvitték őt otthonról, a műsornak ez volt a lényeg, és visszavitték, akkor már jó volt. Jó illat volt. Tehát értitek, ez döbbenet. számomra, hogy ilyen van. És Isten is sokszor ilyen velünk, hogy jön és meg akar bennünket tisztítani. És le akar rólunk vágni vadhajtásokat, és nem engedjük. És addig jön Isten, és Isten nem olyan, hogy jó van, maradjál abban az állapotban, amiben voltál, hanem Isten addig megy, amíg be nem érsz egy ilyen zsákutcába, be nem szorít, és azt mondja, hogy én azt pedig le akarom rólad vágni, azt a tincset a hajadról, a fejedről, amire te azt mondod, hogy annyira jó áll, közben meg egy gusztustalan valami dolog, és én nem szeretném, Isten azt mondja, nem szeretném, hogy az ott legyen az életedben. És azt mondja az angyaloknak, hogy fogjátok le őt, hagyj vágjam le. És akkor lefognak, levágják az életedről azt a vadhajtást, azt a problémát, azt a keserű ágat, azt a keserű gyökeret, akkor rájössz, hogy igazából az áll jó, az az állapot. Ez az én énem, ez vagyok én igazából. Szóval gondolkodtam ezen az üzeneten, és amikor gondolkodtam ezen az üzeneten, elmékedtem, akkor az Isten ereje nagyon betöltött, és mondtam a Móninak is ma, hogy tudjátok, az Istennek az igé az nem csak szó, az nem csak beszéd, hanem erő. Erőmű az Istennek a szava. Ez nem csak egy betű, nem csak szavak, amiket én mondok, hanem sokkal nagyobb, sokkal erőteljesebb. És tudjátok, amikor a Szent Szellem elkezdi leleplezni az Isten igéjét a maga valóságában, erőt tölt be. Engem én személy szerint én így vagyok vele mindig. Hogy amikor gondolkodtam ezen az igén, és elkezdtek kijelentések elárasztani az elmémet és a szívemet, akkor egyszerűen a testemben gyengeség jött, erőtlenség, a lábam elkezdett remegni, az egész bensőm, és már azért kellett imádkoznom ma például, hogy Uram, adjál erőt a fizikai testembe, hogy testileg ezt tudjad bírni, mert az ige, amikor lelepleződik, amikor kijelenti Isten az ő beszédét, az erő, akkor abban alig tudsz megmaradni, megállni. És amikor ezért imádkoztam, furcsa volt, hogy ezért imádkozok, de tudjátok, eszembe jutott Dániel, eszembe jutott János, hogy amikor megjelent nekik az angyal, emlékeztek rá? Akkor azt mondja, hogy nem attól estek el, amikor megjelent az angyal, amikor az angyal elkezdett szólni. Amikor azt mondta, hogy békesség, az igének az a leleplezetlen csupasz ereje, valósága. Megérintette őket, bement a szívükbe, az életükbe, a testükbe, és elestek. Arcra estek, azt mondja az ige. A beszédnek, az Isten szavának az erejétől. És tudjátok, ez a jó. Adja az Úr, hogy ha te még nem vagy így, akkor így legyél vele. És tudjátok, egy tiszteletre int engem ilyenkor az Istennek a beszéde. Hogy milyen hatalmas az ige, milyen ereje van az igének. Hogy a félelem jöjjön az emberre, hogy amikor az Isten szól, emlékeztek rá, amikor a hegynél szólt Izrael népéhez. Azt mondta a nép, hogy ne szóljál hozzánk, mert meghalunk. Például Dániel meg János is, amikor elesett. Azt mondja az ige, hogy Dánielnek fizikai fájdalmai voltak. Azt mondja, még az arca is eltorzult. A teste fájt, a mindene fájt az Isten beszédétől. Dicsőség az Úrnak. Ilyen az Istennek az igéje. És hogy jött ez a téma? Igazából a Gedeonról szeretnék beszélni nektek röviden, amennyire van idő. Szeretnélek benneteket bátorítani. És tehát nem a Gedeon bácsiról fog beszélni, a nők bálványáról, hanem a Gedeonról, mint Isten emberéről. Ez úgy jött egyébként ez a téma, még Németországba kaptam ezt az üzenetet, mert Kanada után még kimentünk Németországba, 3 hónapot ott éltünk Stuttgartba, és fantasztikus, hogy elmentünk egy istentiszteletre, ott is egy nagy gyülekezet van, egy német gyülekezet, több ezer fő, és épp amikor elmentünk, akkor pont vendégszolgáló volt a Daniel Kolenda, a Reinhard Bonnke-nak a szolgáló társa. És fantasztikus volt, hogy beszélt erről a Gedeonról, és hogy bátorította az embereket, engem nagyon megérintett. És olyan volt a lelkemnek és a szívemnek, mint egy ilyen gyógyír, mint egy ilyen balzsam, mert ugyanis volt bennünk törés azzal kapcsolatosan, hogy haza kellett jönni Kanadából, és hogy ott kellett hagyni egy ígéretes munkát, és Magyarországon se találtuk még mindig a helyünket, akkor Németországban se találtuk a helyünket, és nagyon bátorított engem ez a történet. És tudjátok, amikor hazamentem, ezután az alkalom után, akkor elkezdtem tovább utána nézni ennek az igének, ennek a történetnek, mert akartam többet megérteni ebből az igazságból, mert megérintette az életemet. És tudjátok, arra szeretnélek itt, meg is állnék, arra bátorítani benneteket, hogy amikor hallatok itt bármilyen üzenetet a pulpitusról, a Lalitól, vagy bárkin keresztül, és az megérinti a szívedet, megérinti az életedet, akkor kezdj el azzal foglalkozni otthon. Kezdj el utána járni, mert Isten ki fogja bontani a számodra. És egy olyan komplett üzenetet fogsz kapni. Egy bizonyos dologról, amiről itt szó volt, ami meg fogja változtatni az életedet, ami instrukciókat fog neked azon keresztül Isten adni. Irányt fog neked adni, világosságot fog neked adni, és meg fogod érteni az életedet, a jövődet és a jelenedet. Amen. Halleluja. És akkor a Gedeon. Tehát ez a 6. részben van, Nem fogom az egészet felolvasni, mert nagyon hosszú üzenet, és amikor én ezt tovább kezdtem el tanulmányozni otthon, akkor egy folyamatot vettem észre Gedeonnak az életében, ami folyamaton ő keresztül ment, és ami történt az ő életében, engem nagyon megérintett. És azt mondja itt az ige a hatodik részben, felolvasom egy darabon. És gonoszul cselekedett az Izrael fiai az Úrnak szemei előtt. Azért adta őket az Úr a midianiták kezébe 7 évig, és hatalmat vett a midianiták keze az Izraelen. És a midianitáktól való féltükben készítettek maguknak az Izrael fiai azokat a barlangokat, rejtekhelyeket és erősségeket, melyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott teremtek a midianiták. Az amálékiták, a napkelet fiai rájuk törtek, és táborba szálltak ellenük, és pusztították a földnek termését egész addig, amerre Gázában járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben, sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátoraikkal vonultak föl, csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgyhogy sem nekik, maguknak, sem tevéknek nem volt száma, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott Izrael a midianiták miatt, az Úrhoz kiáltottak Izrael fiai. Én nem tudom, ti hogy vagytok, de nekem nagyon elegem van a midianitákból. Ugyanis én azt érzékelem a szellemembe, és a saját életemben is, hogy nekem elegem van abból, hogy bármikor elkezdek vetni, bármikor elkezdek valami olyan dolgot tenni, amiből próbálok kitörni az állapotomból, és abban a pillanatban ott terem a midianiták, ott terem a midián. És a midiánnak az a feladata, hogy tönkretegye mindazt, amit te próbálsz vetni, a termésedet, a veteményesedet, a magodat, azokat az áldásokat, amiket gyárilag Isten nekünk adott. És képzeljétek el, hogy itt volt Izrael nép ezen a földön, az ígéretnek a földjén. Gyárilag minden áldás az övék volt. És bármikor vetettek, bármit tettek, és ami jogosan őket érintette volna, és őket illette volna, akkor ott termett a midián, és elkezdte elvenni, elkezdte tönkretenni mindazt a munkát, mindazt a vetést, amit ők elkezdtek. És én dühbe jöttem, megmondom őszintén. Én is az én életemben nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy valamit vetek, próbálok kitörni egy bizonyos állapotból, és ott van a midián, és nem bírok kitörni. És fel kellett ismernem ebből a történetből is, hogy ez mind az átok és a bálványimádásnak a jele, a jelenléte. Ugyanis az Izraelnek a népe bálványimádásba esett el, és ez átkozhozott az életükbe, és az átoknak a következménye az lett, hogy ez a midián bejött az ő földjükre. És elkezdte megdizsmálni mindazt, ami az övék. És azt mondja az ige, hogy mint a sáskák úgy jöttek, lerágtak mindent az életükről, és nekem nagyon elegem van, hogy a sáskák rágják az életemet. Én nem akarom nektek azt mutatni, hogy én milyen kimért, és én milyen szellemi ember vagyok, és milyen, mit tudom én, ki vagyok én, hanem én ember akarok lenni, én ember vagyok. És én elmondom azt, amit jelenleg érzek, vagy amilyen állapotban vagyok, és én ezt nem szégyellem. Mert sokkal jobb, én úgy gondolom, hogyha bevallom, és bevállalom, és elmondom a rossz állapotot is, mert tudom, hogy az Isten ki fog belőle menteni. És miért mondom ezt? Mert én szeretek ember lenni, és szeretem azt, hogy Isten kegyelmére szorulok. Egy rászoruló vagyok. És hiába vagyok az Isten dicsőségének. És mondhatod azt, fú, hát milyen ember ez, vagy milyen hívő ez. Tudjátok, én azt gondolom, ez egy jó állapot. Mert hogyha hiába vagyok az Isten dicsőségének, akkor hiszem azt, hogy Isten van olyan kegyelmes, hogy ő meg fog áldani az ő dicsőségével, és még több kegyelmet fog adni nekem. Amen. Azért, hogy szembe tudjak állni, és szembe tudjak nézni a midiánnal. A midiánnak az a jelentés, hogy harcol, küzdő. És állandóan küzdeni kell. Hányan küzdtök? Hányan vagytok ilyen küzdésben vagy harcban jelenleg az életetekben? Ez a midiánnak a jelenléte sajnos. És nem tudsz ettől elvonatkoztatni, mert hogyha egy nép, egy nemzet bálványimádásban van, annak az ereje kihatással van. Annak a jelenléte sajnos kihatással van az emberekre is, és akár az egyházra, vagy a hívőkre is. Ugyanis Gedeon azt mondja az ige, hogy az Úrnak a dolgairól elmékedett, a régi dolgokról, hogy ki lett hozva Egyiptomból az ő népe, és Isten hatalmas dolgokat tett. És hogy hol vannak ezek a korszakok, hol vannak ezek az időszakok? Isten megígérte, hogy beviszi őket az ígéretnek a földjébe, a tejjel és mézzel folyó földre, és azt mondott te meg én, hívőként, meg Gedeon is azt mondta, hogy ez az ígéret földje, ennyi van csak az Úrnál, és nem az Úr a hibás. Soha nem ő a hibás. Nem csak ennyi van az Úrnál, hanem az Úrnál sokkal több van. És tudjátok, amikor viszont Gedeon hazament, akkor azt mondja az ige, hogy az ő apjának a házánál volt az oltár felállítva, a Baálnak az oltára. Érdekes, nem? Hatással volt az életére. A bálványimádásnak a légköre, az atmoszférája akkor Izraelben. Viszont mit mond az ige? És kell, hogy eljussunk egy olyan állapotra, amikor elkezdünk kiáltani az Úrhoz. Hogy elég. Elég, hogy a fizetésemnek a háromnegyed része a adósságokba megy el, meg mit tudom én, mikre megy el. És nem tudok normálisan élni. Én hiszem azt, hogy ez nem Istennek az akarata. Én hiszem, hogy az az Istennek az akarata, hogy bővölködő életet éljünk. Amen. Hogy ne ettől a rendszertől függjünk, ne ettől a bálványimádó közektől függjünk, hanem az Isten rendszerétől függjünk. Attól a rendszertől, ami a királyság, mert a királyság teljesen másképp működik. Amen. És nekünk a királyság törvényei és szabályai és elvei alapján kell, hogy éljünk. Mert ugyanis, hogyha az alapján élünk, akkor meg fognak változni a dolgok, meg fognak fordulni a dolgok. És egy prédikátortól hallottam kint mi Kanadában, hogy azt mondta, hogy hogyan várod el Istentől a gondviselést, hogyha nem helyezed az Isten királyságának a keresését az első helyre. Ugyanis Jézus azt mondta, hogy keresétek először az Istennek a királyságát, és minden más dolog. Egy ilyen angolban, nagyon szeretem azt a kifejezést, de magyarul úgy van, hogy ilyen pluszként, az egy ilyen ráadásként Isten hozzácsatolja az Isten keresésedhez az áldásokat. Teljesen más a két szisztem. Teljesen más a két rendszer. Amen. És én ehhez a rendszerhez akarok tartozni. És ezt a rendszert akarom, ezt a királyságot szeretném az életemre lehívni. Hogy ez uralkodjon rajtam, ennek a hatása és ennek a befolyása alatt legyek, ami megtöri a bálványimádást az én életem fölött is. Megmondom miért, hogy miért az én életem fölött elsősorban. Mert Gedeon éknál volt a bálvány felállítva, a saját háza népébe. És Gedeonnak először is a saját háza népén keresztül kellett elindítani a szabadulást és a szabadítást. Így lesz felszámolva a nemzetben is egyébként a bálványimádás és az átok. Hogy először egyénileg kell megszabadulni. Az egyéni életedben, az otthonodban és a családodban kell helyreállás, hogy jöjjön létre. De hogy jön létre a helyreállás? Figyeljétek, a helyreállás. Azt mondja az ige, hogy az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai a Midián miatt. A küzdelem, a sok harc miatt kifáradtak. És elegük lett abból, hogy habokra dolgoznak, feleslegesen. És mindent felemészt a sáska. Csak is az átok és a bálványimádás miatt borzasztó. Azt mondja, amikor pedig kiáltottak az Úrhoz, prófétát küldött, 8-as verszak, az Úr Izrael fiaihoz, és mondta nekik, azt mondja az Úr Izrael Istene, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából, és én mentettelek meg benneteket az egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezéből, akiket kiűztem előletek, és nektek adtam az ő földjüket, és mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljetek az emerósok isteneit, ne féljétek az emerósok isteneit, kiknek földén laktok, de ti nem hallgattatok az én szómra. És eljött az Úrnak az angyala, és leültem a cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Joázé vala, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midianiták orcája elől. Ekkor megjelent neki az Úrnak angyala, és mondanéki, az Úr veled erős férfiú. Gedeon pedig mondanéki, kérlek Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? És hol vannak mindaz ő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nekünk atyáink, mondván, nem az Úr hozott fel minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. És tudjátok, amikor a midianiták jelen vannak, ez egy olyan elnyomó erő, ez egy olyan akadályoztató erő, ami korlátokat szab a te életedbe, hogy ne tudják kiteljesedni, ne tudják kitörni abból az állapotból, amiből te szeretnél kitörni. És tudjátok, ez a fajta jelenlét, ez egy zavart is hoz az embernek a lelkébe, illetve a szellemébe és az identitásába. Ugyanis Gedeon már azt se tudta, hogy ki valójában. Nem tudta, hogy igazából most mi az ő feladata, mi az ő célja. És tudjátok, amikor az Úrnak az angyala megjelent neki, akkor azt mondta, hogy mit mondott? Az Úr veled, erős férfiú. És tudjátok, hogy ebben az állapotban, hogyha az ember ebben az állapotban van, akkor nagyon nehéz józanul gondolkodni, nagyon nehéz kitalálni, hogy vajon mi az Istennek az akarata, vajon mi az Istennek a vezetése. De az a jó hír, hogy Isten tudja a mennyből, ismeri a te szívedet, és teljesen másképp lát, mint ahogy mi látjuk az Istent, vagy hogy mi látjuk a saját helyzetünket. Ugyanis, amikor az Istennek az igéje jön, akár ezen az angyalon keresztül, az mondja meg az igazi valóságot. Az mondja meg igazából, hogy te ki vagy, hogy milyen állapotban vagy, hogy te azt gondolod, hogy gyenge vagy. Azt gondolod, hogy nyomorult vagy. És azt gondolod, hogy egy adócsaló vagy, mint ahogy Gedeon ugye a maradék élelmet elkezdte félrevinni, és elkezdte megóvni, megőrizni a sáskáktól. Akkor azt mondta neki az angyal, hogy te erős vagy, és bátor vagy. Amen. Tehát teljesen más, hogy az Úr lát minket, még akkor is, hogyha hibázol, vagy esetleg elbuksz, vagy esetleg bűnbe esel. Isten akkor is másképp lát. Isten nem változik. Azt mondja az ige, hogy ő hozzá változásnak az árnyéka sem fér. Ő akkor is szeretettel viszonyul hozzád, és akkor is lejön a mennyből, ha kell, akkor angyalt küld, azért, hogy helyreállítson. És megmondja neked azt, hogy legyél erős. Te erős vagy. És ott van bennünk az erő. Arra, hogy tudjunk harcolni. Arra, hogy ki tudjunk törni abból az állapotból, amiben benne vagy. És amiben bele vagyunk már keseredve. Hogy próbáljuk kuporgatni azt a kis valaminket. Próbáljuk megőrizni, próbáljuk megóvni, hogy az ördög ne lopja már el tőlünk. Legalább ezt ne vigye már el. És nem ez az Istennek az akarata. Nem ez az Úr akarata. Hogy kuporgassunk, hogy elbújjunk a pajtánkba. És megóvjuk, és azt a kicsit is arra is vigyázzunk. Hanem Isten áttörést akar. Az Istennek a célja az, hogy áttörés legyen az életünkben. És az áttörés rajtad keresztül fog történni. Rajtad keresztül. Figyeljétek, hogy működik. Gedeon pedig mondta, ugye elmondta ezeket a dolgokat, hogy hol vannak ezek a dolgok. És ugye vannak ilyenkor megválaszolatlan kérések. Meg kérdések. Miért van ez? Miért van az? Miért van amaz? Miért történt ez, Istenem? Hogy ilyen állapotban vagyunk? Hát hívő vagyok, nem? A te gyereked vagyok. Mégis ilyen állapotban vagyok. Miért történik ez? És tele vagyunk sokszor kérdésekkel, amikre nem tudjuk a választ. Viszont az Úrnál ott lesz a válasz. Figyeljétek meg. Azt mondja, és az Úr hozzáfordult, és mondta, menj el ezzel a te erőddel, amire Gedeon azt mondta, hogy neki nincs. Arra neked azt mondja az Úr, hogy van. De van erőd. Ott van benned ez az erő. Csak ki kell ásni, ki kell robbantani, bele kell szólni, bátorítani kell azt a benned lévő ajándékot, azt a benned lévő erőt, ami képes az áttörés meghozni az életedben. Amen. Nekünk hívőknek természet fölötti életet kell élnünk. És hogyha a természetes dolgokra nézünk, a természetes állapotodra nézel, a természetes helyzetedre nézel, az az állapot, az a helyzet, az a körülmény ki fog jönni a szívedből a látást és a hitet. Az ördögnek az a célja, hogy gyökérkezelje a szívedből a hitet. Mert az ördögnek a legnagyobb ellenség az a hit. Hogy amikor hited van, akkor az ördög bajba van. Mert hitáltal történnek a dolgok. Hitáltal lehet előszólítani meg nem lévő dolgokat. Amen. És Gedeonnak már nem volt hite. És a bálványimádás és az átok szintén hitetlenséget hoz be az ember életébe. Egy személyiség zavart. Nem tudod, hogy ki vagy. Nem tudod, hogy hol vagy. Harcos vagy? Nem. Tanítvány vagy? Nem tudom. Megtértem valamikor. Igen, Istenhez tartozok. Eljárok a gyülekezetbe. Igazából nem tudom, hogy ki vagyok. És nem az Úrnak az akarata ez. Az Úrnak az akarata az, hogy tudjad, hogy ki vagy. Ugyanis az ördög fél a helyes identitástól. Fél attól, amikor tudatára ébredsz annak, hogy te az Istennek a fia vagy. Fél attól, amikor tudod, hogy neked van hatalmad, van erőd. Fél attól, amikor tudod, hogy honnan jöttél és merre mész. Amen. Mert ugyanis, hogyha hited van, akkor nem vagy passzív. A hit az nem passzív. A hit az él. A hit az működik. A hit az harcol. A hit az fölveszi a kesztyűt az ördöggel szemben. A hit fölveszi az állapotoddal szemben a harcot. Hogy azt meg tud változtatni. És hitáltal változik meg. Nem természetes erővel fogod tudni megváltoztatni az életedet, hanem a hitnek az ereje által, a hitnek a szelleme által, az Istentől jövő kijelentés által. A kijelentés hozza a hitet az életedbe. És Gedeonnak fontos volt ez a kijelentés a mennyből. Fontos volt, és neked is fontos, és nekem is fontos az, hogy láss, hogy ki vagy te. Hogy lásd azt kijelentésen keresztül, hogy neked van erőd a harcra. Hogy ne nyugodjál abba bele, hogy a medianiták a véreden élnek, és szívják a véredet, és lecsapolnak téged teljesen. Azoktól az áldásoktól megfosztanak téged, ami jogosan a tiéd, amit Jézus megszerzett a kereszten 2000 évvel ezelőtt. Amen. Most megszerezte azokat az áldásokat, vagy nem szerezte meg azokat az áldásokat? Megszerezte? Akkor harcolni kell érte. Kérlek, Uram, miképpen szabadítsa meg ezt az Izraelt? Nem, hogy még az Izraelt, mi magamat se tudom megszabadítani. Nem, hogy még az egyházba hozzak áttörést, még az én életemben is vannak problémák. Hogy csináljam én ezt? És mondta neki az Úr, én leszek veled, és megvered a Midiánt, mint egy embert. Hogy sokszor felül becsüljük az ellenségnek az erejét. Hogy a midianiták, azt mondja az ige, hogy annyian voltak, mint a sáskák. Nem volt számuk, se a tevéiknek, se azok a nép, maga az egész népnek. Csoportosan jártak. Csoportosan emésztették fel azt, amit az Úrnak az Úr gyermekeiért. Gyermekeié. És itt azt mondja az Úr, Isten pedig úgy lát őket, mint egy darab, egy személy, egy ember. Akit úgy meg fogsz verni, mint egy ember, egyedül. Amen. Szóval Isten másképp lát. Istennek a látását kell, hogy átvegyük az életünkre. Amen. Hogy a körülményeinket és a problémáinkat, azokat az ellenséges erőket, amik ellenünk vannak, a hited ellen, az elhívásod, a szolgálatod ellen, a bizniszed ellen, a pénzügyeid ellen vannak, azokat úgy kell, hogy lássuk, mint egy darab embert, akit te meg tudsz verni. De ez kijelentésre van szükség, Istentől kijelentésre. Mert Gedeon nem így látta. Viszont Isten behozta, és nem akarta, hogy ebben az állapotban maradjon, és behozta a látható világba, angyalt küldött. Azt mondta az angyalnak a mennybe, hogy menj le, és mondd el az igazat. Mert már nem bírom, hogy gondolkodik ez az ember. Már nem bírom azt, hogy össze van zavarva. Elhívtam őt, ott van benne az ajándék, és nem tud működni. Nem tud szabadulást hozni a népnek. Menj el, és mondd meg neki, hogy van ereje. Mondd meg neki, hogy az az ellenség, akitől el vannak ájulva, akitől bujkálnak, ahogy mondja az ige, buckákban voltak, hegyoldalakba, meg bunkerekbe bujkáltak a hívők. Azt mondja, meg tudják verni. Miért? Mert én velük leszek. Amikor az Úr veled van, és az Istennek a jelenléte rajtad van, akkor te is másképp kezdesz el látni. Mert utólag kiderült, hogy Gedeon is ugyanígy látta, hogy Isten látta. Már úgy látta Midiánt, mint egy darab embert, aki ez oda megy, és szemtől szembe, egy az egyben lejátsza a mérkőzést. És azzal a magabiztossággal, hogy ki tudja őt ütni. Amen. És csodálatos az, amikor az Úrnak az angyala megjelenik, és jön a kijelentés, jön a tiszta látás, akkor másképp kezded el magadat látni teljesen. Amen. Erre van szükségünk, hogy az Úr megjelenjen. Halleluja. Kellenek a természet fölötti megtapasztalások. Anélkül nem lehet élni. Egy hívő nem tud élni anélkül. Értsd meg, hogy kiszáradsz. Én nem akarok kiszáradni. Én nem akarok egy ilyen, és amit mondtam nektek, hogy a körülmények, és az ördög azon van, hogy ki gyökérkezelje a szívedből a hitet, a reménységet. Ez egy szörnyű dolog. Ebben nem lehet megmaradni ebben az állapotban. Nem engedhetjük meg. És az ilyen emberek frusztráltak lesznek, cinikusak lesznek, és szkeptikusak lesznek. Hogy amikor az Istennek a nagy dolgairól lesz szó, akkor azt fogják mondani, hogy jó, szeretjük az Urat, de hát igazából nem történik semmi. Meg nem is fog. Belátható időn belül nem érezzük ezt, hogy valami fog történni. Másképp kezd el gondolkodni, értsd meg, hogy a közeg, amiben benne élünk, az hatással van rád. Még Ézsaiás is azt mondta, amikor az Úrnak a jelenlétébe került, hogy meghalok. Mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakok. Próféta volt. Mégis azt mondta, hogy meg fogok halni. Az Istennek a szó csöve volt, aki az Isten előtt állt éjjel és nappal 24 órában. Mégis azt mondta, hogy meg fogok halni, mert tisztátalan ajkú nép között lakok. Amen. Mert amiben benne vagy, amiben benne élsz, az van rád hatással. Az embereknek a mocskos beszéde, a hitetlen beszéde, a materializmus, az a hitetlenség, ami van Magyarországon, az a borzasztó átkozott állapot, ezt nem lehet bírni. És ezt nem szabad, hogy megengedjük magunkon. Amen. Mert hogyha megengeded magadon, mondom, egy összezavart ember leszel, egy összezavart hívő leszel, aki nem tudja, merre van az arra. És nem fogod tudni azt, hogy Istennek fantasztikus áldásai várnak rád, amit bár persze meg kell majd harcolni. És megmondom, hogy miért kell majd megharcolni ezt is. Ugrok. Tudjátok, az angyalnak csinált áldozatot Gedeon, és kiderült, hogy igazából ő egy angyal, tehát nem is egy ember, lehet, hogy embert, sőt biztos, hogy egy embert látott Gedeon, és nem feltételezte azt, hogy ez egy angyal lehet. És azt mondja, amikor kiderült, hogy ő angyal, azt mondja, hogy jaj nekem Uram, 22. versben, Istenem, mert az Úrnak angyalát láttam színről színre. És mondta neki az Úr, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezte azt Jehova Salomnak. Az Úr a béke, amely minden mai napig megvan Abiézer nemzetségének városában, Ofrában. Testvérek, fantasztikus az, hogy szerintem Gedeon bűnösnek is érezte magát. Szerintem egy olyan bűntudat volt maga a népen, és maga Gedeonon is. Mert az ördög ugye egyfolytában azon van, hogy vádoljon és károsztasson, és elhitesse veled azt, hogy te egy bűnös ember vagy. Hogy lehet, hogy bár te megtértél 10 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, de mindig el akarja vele titetni, hogy te bűnös vagy. Sőt, még hogyha el is buksz, akkor arra még rányom. Még jobban behúz téged a törvény alá, és elkezdi felsorolni a törvénynek a szabályait, hogy látod, ebbe megint elbuktál, látod, megint ebbe elestél, látod, hogy bűnös vagy. És tudjátok, Isten meg nem ilyen. Amikor az Isten megjelenik, ő másképp lát minket, ahogy előbb mondtam. Azt mondja, hogy békesség. Békesség. És tudjátok mit? A békesség az nem csak egy szó. Én el tudom képzelni, hogy amikor az Istennek az angyala kimondja azt, hogy békesség, az egy olyan erő, ami behat a szívedbe, a lelkedbe, tetőtől talpig átjár, és én hiszem ennek a zavarodott, és tele kérdésekkel, tele volt kérdésekkel az az ember, össze volt zavarodva, nem tudta, hogy ki ő. Hiszem, hogy a békesség, amit kijelentett, és kijelentésként kapott az Úrtól, az helyreállította őt. Helyrehozta a szívének az állapotát. Azonnal tudta, hogy ki ő. Azonnal elhitte azt, amit Isten állított róla. És tudjátok, a békesség az nem egy olyan dolog, hogy megkapod az Úrtól a békességet, és akkor majd lepihensz, és akkor ilyen békesség van rajta, és jó, kialszod magad, és akkor Uram, még békesség, mert annyira jó ez a pihenés. Hanem tudjátok, a békesség az harc is egy szellemi embernek az életében. Ugyanis Gedeon nem lefeküdt, és átaludta a telet, vagy átaludta ezt az állapotot, hanem a békesség arra indította őt, hogy felfegyverezze magát. Az a békesség, ami az Úrtól van. Ugyanis az Úrtól való békesség, az már továbbiakban nem fogja eltűrni a bálványt az életébe. Nem tűri el az átkot. Nem tűri el a midianitáknak a jelenlétét. Az igazi békesség, az Úrnak a békessége. Tehát az a békesség, amikor, ami azt eredményezi, hogy a bálványok még mindig ott vannak a jelenlétedben, még mindig ott vannak a házadban. Azt mondod, hogy jó az Úr, és beszélünk arról, hogy hát mi folyik az állapot, milyen állapotban van az egyház, és mi folyik az egyházban, és közben meg otthon, apunál, meg anyunál, ott tornyosulnak, stócban vannak a bálványok, akkor az mi? Értitek? Isten azt akarja, hogy ki legyenek vágva. És ahogy mondtam az elején, hogy először is családokban történik meg, egyéni életben történik meg a helyreállás és a gyógyulás a bálvány imádásból. És az átokból először egyénileg kell, hogy ez megtörténjen. És ez a békesség állította helyre Gedeont. És békesség nélkül nem tudsz hadat viselni, ez alapján állítom én. Nem tudsz hadat viselni a bálvány imádás ellen és az átok ellen, hogyha a te életedben nincsen békesség. Először békesség kell, hogy legyen az életedben. Békesség kell, hogy legyen a szellemedben. Amen. Meg kell, hogy nyugodjál abban a békében, amit az Úr közöl feléd, amit az Úr kijelent a te életedben. Amen. És amikor ez a békesség rendet teremt az életedben, és tisztává és világossá válik az, hogy mi az Úrnak az akarata az életedben, akkor kell kilépni. És akkor kell cselekedni. És nézzétek meg, hogy mi történt. Azt mondja, és Gedeon kijelentést kapott, hogy az Úr béke. Hogy az Úr a béke. És összekapcsolta ezt az Istennek a nevével, az Istennek a tulajdonságával. És rájött arra, hogyha még hibázott is, akkor Isten nem furkósbottal agyonüti, nem fogja neki azt mondani, hogy látod, te aljas. Az utolsó maradék gabonát is itt bujkálsz, és egy ilyen állapotban vagy, egy szörnyű, hogy a múlttal foglalkozol, hogy mi van te veled valójában. Hát nem én hívtalak titeket? Hát nem hívő vagy? Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy békesség. Mert tudta azt, hogy arra van szüksége. Nem pedig a csihi puhira. Amen. Hanem békességre van szükségetek. Békességre van szükségem. Az életemben, a lelkemben, a szellememben. És amikor megvan ez a békesség, ami lerombolja bennem az ördögnek az erejét, mindazt, amit létrehozott bennem, akkor már teljesen más lesz az attitűdöm, teljesen más lesz a hozzáállásom, teljesen más lesz az Istennel való kapcsolatom. Van még időnk, Lali? Halleluja. Nem tudom, érthető? Kérlek, hogy jelezzetek vissza, tehát halleluja. Halleluja. Mert nem egy egyszerű téma egyébként. Tehát próbálok így gyorsan átmenni rajta, de nehéz. Tehát igazából ez sokkal tovább tartana, és több időt igényelne, hogy ez részletesen ki legyen bontva, és így próbálom így picit így felszínesebben így átfutni ezen a dolgon. Tehát az idő miatt is, meg amúgy is. Azt mondja az ige, hogy utána Isten szólt Gedeonhoz. Utána nem volt elég az, hogy Gedeon megtért, nem volt elég az, hogy békesség költözött az életébe, hanem meg kellett tenni azokat a lépéseket, amiket Isten elvárt tőle. Fel kellett számolni a bálványt az otthonába, a családjába. És azt mondta neki az Úr, hogy ugyanazon éjjel szólt hozzá az Úr, vegyél egy tulkot atyádnak ökrei közül, és egy másik tulkot, amely 7 éves, és ronsd le a bál oltárát, amely hol van? A te atyádé. És a berket, amely mellette van, vágd ki. Tehát Istennek ez volt a kérése. Hogyha a hitünknek nincsenek cselekedetei, akkor tudjátok, hogy Jakab is mondja, az egy halott hit lesz. És Isten figyelte, hiszem, Gedeonnak az engedelmességét, hogy bár volt egy természet fölötti megtapasztalás, és átélte, hogy mi az Istennek a békessége, és hiszem, hogy figyelte azt, hogy képes-e megtenni azt, és ennek nagy ára volt, egy családi tradíciót felrúgni, és egy bálvány, ami mondjuk évtizedek óta, vagy évszázadok óta uralta a családját és az életét, vajon képes lesz-e csak szimplán az Úrnak a szavára megtenni, hogy kivágja. És tudjátok, a berek, meg ez a nádak erek, ez az oltár, ez egy olyasmi, mint egy ilyen totemoszlop, ami körül van véve, mint egy ilyen kert, mint egy ilyen műemlék. Egy műemlék volt. És azt mondja, hogy nem elég lerombolni a bálványt, nem elég tönkretenni a családi tradíciót felrúgni, és azokat az elvárásokat, azokat az értékrendeket, amik hatással voltak ránk, akár ha most csak a családot vesszük ugye figyelembe, tehát mindenki nyilván családban nőtt fel, és minden családnak megvan a maga szokásai, tradíciói, stb. Sokszor az Isten elvárja tőlünk, hogyha valóban szabad akarsz lenni, és valóban Istennek a tanítványa akarsz lenni, és valóban az ő szolgája akarsz lenni, hogy bizonyos dolgokat fel kell rúgnod érte. Ára van. Mint hogy a tanítványok is tették, emlékeztek rá, amikor Jézus elhívta őket. Ott hagyták a családi hagyományt. Ott hagyták a hálókötözgetést, ott hagyták a halászatot. Mindent feladtak, mindent felégettek, hogy a dalban mondja, hogy mindent felégetek magam mögött, mára. Amen. Az Istennek a követése az mindent megkíván. Mindenedet. Amen. És hiszem, hogy Gedeont figyelte Isten, hogy megteszi ezt a lépést. Ugyanis nem volt könnyű dolog. Nem könnyű szembeszállni olyan erőkkel, amik eddig az életedet befolyásolták, és hatással voltak a szellemi életedre is, és az egész személyiségedre is. Mert ugyanis viszont, hogyha megteszed ezt a lépést, megteszed Istenért, az Isten igényének való engedelmesség véget, akkor igazán akkor történik meg az igazi áttörés. Akkor csak jönnek igazán az áttörések az életedben. És figyeljétek, azt mondja, hogy nem elég lerombolni a bálványt, nem elég szembe szállni az ellenséggel, nem elég kitörnöd csak a családi fészekből, és egy új életet kezden az Úrral, hanem azt mondja, hogy viszont építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített helynek tetején, alkalmatos helyen, és vedd a második túlkot, és áldozd meg égő áldozatul a berek fájával, melyet kivágsz. Tehát nem elég lerombolni a bálványt, hanem el kell kezdeni felépíteni az Úrnak az oltárát. Amen. Jó visszagondolni arra, hogy amikor én megtértem, akkor az én megtérésem egy teljesen ilyen drámai és egy radikális megtérés volt, és valahogy én is úgy szembeszálltam a családi tradíciókkal, a katolicizmussal, meg egyéb ilyen dolgokkal, és tudjátok, jó volt látni azt, hogy ahogy építem az Úrnak az oltárát az otthonomba, a családomba, elkezdett az egész család megtérni. Nem az volt, hála Istennek, hogy nagy harc volt, és nagy csata volt, és kiátkoztak, és kiutasítottak a családból, hanem az Istennek a kegyelme elkezdett kiáradni rájuk. Amen. Az a kegyelem, illetve az a felismerés, amit én a megtérésemkor kaptam az Úrtól, hogy az Úr a béke. Hogy bár igen, egy büdös, bűnös voltam, egy drogos valaki, akit az utcán Isten éjfélkor megérintett, és abban a pillanatban kihozanottam a drogtól, és tudtam azt, hogy van Isten tudatra ébredtem. Ez fantasztikus volt, hogy ez ki tudott áradni a családomba. Utána, amikor megtértem, és itt is majd láthatjátok az igében, hogy nem kell félni lerombolni a bálványt. Nem kell tőle félni a bálványtól. Nem kell félni az átkoktól. Nem kell félni a családtól sem. Amen. Nem kell félni. Az Úr veled van. Amikor egyszer kijelentett az Úr, hogy veled van, akkor veled van. És azokat a lépéseket, amiket ő megkíván tőled, hogy megtegyél, akkor azokban a lépésekben ő veled lesz. Nem hagy magadra. Nem fognak felkoncolni, nem fognak téged megölni. Nem tudnak ugyanis, mert az Úr veled van. Amen. Azt mondja, hogy ekkor Gedeon 10 férfiút vett maga mellé az ő szolgái közül, és eképpen cselekedett. amint megmondotta valaki az Úr, de miután félt az apjának a háza népétől, és a városnak férfiaitól, ezt nappal cselekedni éjszaka tette meg. Tehát nem volt, látjátok, Gedeonban mégse akkora kurázs, és nem volt benne akkora bátorság, hogy ezt megmerje tenni nappal. Viszont ebben az esetben Isten nem ezt vette figyelembe, tehát nem erőltette rá, hogy ezt már pedig nappal, fényes nappal kell, amikor éppen mindenki látja, hogy mennyi oda és tördössze a bálványokat. A lényeg az, hogy megtette. Viszont nem egyedül, nem egyed magával. És ebben számomra az az üzenet, hogy a bálványimádás ellen, ez ellen az erő ellen, és az átkok, és ennek a következménye az átok ellen, nem lehet sokszor egyedül neki menni. Sokszor társakra van szükség. Emberekre, olyanokra, akik egyet értenek azzal a látással, amiben te benne vagy. Amen. Olyan emberekre, akik felismerik benned a világosságot, felismerik benned azt, amikor találkoznak veled, hogy te találkoztál az Úrral. Ugyanis aki találkozik az Úrral, azon felismerhető az Úr. Azon rajta van az Úrnak a jelenléte. Amen. Azon rajta van a kijelentésen keresztül kapott jelenlét, dicsőség, világosság. Amen. És szükség van ilyen emberekre, egy ilyen csapatra, akikkel együtt megyünk neki ennek a csatának, ennek a harcnak. Amen. És mikor aztán felkeltek a városnak férfiai, már össze volt törve a Bál oltára, és levágva mellettük a mellette lévő berek, és a második tulok égő áldozatul azon az oltáron, amelyen építették. És mondának egyik a másiknak, tudjátok, ez olyan érdekes, hogy ez az oltár, ez a bálványoltár, ez a városnak a középpontjában volt. Tehát amikor felébredtek az emberek, akkor egyenesen ezt látták. Tehát ez egy ilyen centrumban volt. Tehát amikor az emberek arra jártak, vagy éppen tényleg, hogy mondja az ige, fölkeltek, hogy ránéztek erre a hegyre, vagy erre a dombra, akkor csak ezt látták. És pont ez a lényeg, hogy a bálványimádás levegye a figyelmet, az embereknek a figyelmét, a szellemi embereknek is a figyelmét, arról, hogy az Úr legyen a középpontban. És ezért kell kiütni a helyéről a bálványt. Ugyanis még egyet hagyd mondjak el, hogy a bálvány egyébként, illetve a bálványimádás az nem úgy jön, hogy én vagyok a bálvány, nagy bálvány, és engem imádjál. Hanem a bálványimádás ez egy nagyon sunyi dolog. Az egy nagyon alattomos dolog. Az egy beszivárog a hívő ember életébe. És tudjátok, hogy is tud beszivárogni és beférkőzni? Például aki mondjuk ilyen állapotban van, mint a Gedeon is volt. Amikor frusztrált, amikor le van törve, amikor szkeptikus, amikor csomó megválaszolatlan kérés van az életében, és nem tudja, hogy a dolgok miért történnek, akkor beszivároghat a bálványimádás az életébe. Vagy leveszi teljesen a figyelmét és a tekintetét az Úrról, és olyan dolgokkal kezd foglalkozni, és egy olyan dologra fókuszál, ami igazából nem hoz megoldást az életébe. Lehet, hogy próbálja kipótolni az Istennek a jelenlétét, az Istennel való kapcsolatát, de nem fog menni, nem fog sikerülni, és ezt Isten nem szereti. Ugyanis Isten azt akarja, hogy ő legyen a középpontban. Ugyanis minden, amire nekünk szükségünk van, az Úrnál van. Tehát ő kell, hogy legyen a középpontban, és ő kell, hogy legyen a forrása az életünknek. És még egy dolgot elfelejtettem ezzel a békességgel kapcsolatban, hogy ez a fajta ébredés fantasztikus, hogy nem egy ilyen ébredési összeveteleken keresztül jött létre, és nem ezt hozta az áttörés, hanem az a békesség, ami Gedeonban volt, ami Gedeonban létrejött a kinyilatkoztatás által. Ez hozta az ébredést a nép számára. Fantasztikus, hogy a békesség, ez az egy dolog. Tehát nem az igazság, és nem az öröm, meg ezek a dolgok, hanem a békesség hozott áttörést. A béke. Az Istennek a békessége. Ugyanis ahol háborúság van, ott nyilván nincsen béke. És békességre van szükségünk. Nagyon sokszor fontos, hogy megálljunk és megnyugodjunk, és hogy az Istennek a békességével betöltekezzünk. Amen? Mert azzal a békességgel fogsz tudni harcolni is. Tehát, hogy mondtam, hogy a békesség az nem arra van, hogy pihenjünk és jól érezzük magunkat, és a többi, hanem a békesség arra fog indítani, hogy a körülötted lévő bálványok, az ellenségnek az elnyomása eltűnjön, eltakarodjon az életünkből. Ez olyan érdekes dolog, ez egy ellentmondásnak tűnik, hogy békességben vagy, de közben mégis van benne egy ilyen harcos szellem. De pedig ez így van, mert Gedeon be volt töltekezve az Úrnak a békéjével, mégis ott volt benne egy harcos szellem, mégis elindult benne egy harc, elindult benne egy folyamat, hogy igenis meg tudom csinálni, és meg fogom tenni azt, amire az Úr elhívott. Be fogom tudni futni a pályámat, és meg lesz az, amire az Úr elhívott. És van itt egy dolog a 33-as versbe. És amikor az egész Midian és Amálek és a napkeletiek egybe gyűltek, és átkeltek a Jordánon, és tábort jártak a Jezreel völgyében, Az Úrnak szelleme megszállotta Gedeont, és megfúvatván a harsonákat egybehívta az Abiézer házát, hogy őt kövesse. És érdekes dolog ez, hogy ahogy ez a dolog megtörtént, hogy a bálványt levágta, és kivágta Gedeon, és elkezdte az Úrnak az oltárát felépíteni, abban a pillanatban megjelent az ördög, abban a pillanatban megjelent az ellenség. Ugyanis az ellenségnek, az ördögnek külön jó érzéke és szimata van arra, hogy megjelenjen azokon a pontokon, azokon a helyeken, ahol Isten elkezd munkálkodni, ahol elkezdődik az áttörés, ahol elkezdődik a megújulás, ahol megtérés van, ahol az emberek elkezdenek kitörni a régi állapotukból, elkezdenek kitörni a nulláról, hogy valamik legyenek, valakik legyenek, és elkezdjék befutni a pályájukat, amire az Úr elhívta őket. És megnéztem a Jezreelt, mit jelent, az Úrnak a vetését jelenti, képzeljétek el, hogy ahol az Úr elkezd vetni, abban a pillanatban megjelenik az ellenség is, összegyűlnek, és próbálják azt a vetést, azt a veteményt, amit az Úr elkezd bevetni a te életedbe, hogy azzal te megváltozzál, és te is tudjál változtatni, azt az ördög tönkre akarja tenni. Ugyanis az ördög nem szereti az ébredést, nem szereti azt, amikor az emberek próbálnak kitörni az állapotukból, a szegénységükből, stb. És fantasztikus az viszont, hogy mivel hogy Gedeon megtette ezeket a lépéseket, engedelmeskedett az Úrnak a beszédének, mindenfajta szellemi manifestáció nélkül, tehát nem történtek nagy dolgok, villámlások, mendörgések, hanem egyszerűen csak engedelmeskedett. Lépésről lépésre megtette azt, amit az Úr kért tőle. Nézzétek meg, mi történt. Az Úrnak szelleme megszállotta Gedeont. És itt jön be a Szent Szellem. A Szent Szellemnek a személye, a Szent Szellemnek az ereje, hogy mennyire szükségünk van a Szent Szellem erejére. Hogy amikor megjelent az ellenség, abban a pillanatban az Istennek a szelleme is megjelenik. Abban a pillanatban ott volt a Szent Szellem, és tudjátok, mit mond itt az eredetiben? Megnéztem, hogy megszállta a Szent Szellem. Felöltözködött a Szent Szellembe, mint egy fegyverzetbe, tetőtől talpig, beborított őt a Szent Szellem, és úgy mondja az angol, hogy mint egy öltönyt fölvett, vagy mint egy köntöst. Amen. Fantasztikus, hogy amikor a bálványnak ellenemész, amikor ellenemész az átoknak, ellenemész a midianitáknak, és engedelmeskedsz az Úr igéjének, az Úr parancsának, az Úr beszédének, akkor jön a Szent Szellem. Ugyanis nem adja az Úr a Szent Szellemet csak úgy. Amen. Hanem azt mondja az ige, hogy amikor engedelmességben jársz, az szinte előfeltétel annak, hogy az Istennek a szelleme elkezdjen rád hullani, elkezdjen rád esni. És amikor akció van, amikor felsorakozik ellened az ellenség, hogy tönkretegye azt a vetésedet, amiben Isten bele akar téged helyezni, azt az áttörést, akkor a Szent Szellem elkezd téged felöltözni. Te is felöltözöd a Szent Szellemet, és a Szent Szellem is felöltöz téged. Hányatoknak van szükség a Szent Szellemre? Az egyháznak a lényeg, az egyháznak a sója. Ha nincs köztünk a Szent Szellem, ha nem hull ránk a Szent Szellem, ha nem tölt be a Szent Szellem, akkor semmi nincsen. Akkor nem vagyunk hatékonyak. Nem tudunk produktívak lenni. Amen. A Szent Szellem jelenlétére van szükségünk. Halleluja. Akarom, hogy a Szent Szellem megszálljon. Akarom, hogy a Szent Szellem rám szálljon, hogy olyan legyen rajta, mint egy ruha, mint egy öltöny. Amen. Dicsőség az Úrnak. A Szent Szellem meg akar bennünket erősíteni ezekben a napokban, hiszem. De engedelmességben kell járni. Engedni kell annak, amit az Úr ránk bíz, illetve azoknak a feladatoknak eleget kell tenni, azoknak az instrukcióknak, amiket Isten elvár tőlünk. Amen. És hiszem, hogy Isten akar hozzátok is szólni. És hiszem, hogy hozzám is szól. És viszont amikor szól, akkor figyeli, hiszem azt is, hogy van-e bennünk készség arra, hogy megtartsuk az ő igéjét, és hogy megcselekedjük az ő igéjét. Ugyanis hiszem azt, hogy amikor Sámuel, emlékeztek rá a prófétára, amikor mielőtt belépett a prófétai hivatalba, azt mondja az ige, hogy amikor az Úr szólt hozzá, akkor figyelt arra, hogy az ige ne hulljon le. Ne essen le egy igese a földre. És hiszem, hogy ez egy döntő dolog volt Sámuelnek az életében és a szolgálatát illetően, hogy ő hogyan bánik az igével, hogyan viszonyul az Isten igéjéhez, hogy mennyire tiszteled az Istennek az igéjét, hogy mennyire vagy befogadó az Isten igéjével szemben, amikor ő szól hozzád. Amen. És hiszem azt, hogy például Sámuelnek ez meghatározta a szolgálatát, meghatározta az életét, mert akinek van, annak adatik, azt mondja az ige. Tehát, hogyha te megtartod az igét, és értékeled, és tiszteled az Istennek az igét az életedben, akkor Isten adni fog ahhoz, pluszba, mindig adni fog. Azt mondja, a magot ad a magvetőnek, nem a magtalannak, ad, a magvetőnek, aki eleve vet magot, aki megtartja a magot, annak még ad magot, hogy tudjon vetni. Amen. És Sámuelnek is egy hatalmas szolgálata alakult ki, tudjátok az igét, hogy profita iskola és proféták nőttek fel a szolgálat alapján, és hiszem, hogy ez meghatározta, hogy az igéhez hogy viszonyul. Hogy nem ejti le, hanem befogadta, azzal aludt, azzal kelt, stb. Amen. A lényeg az, hogy a Szent Szellem megszállotta Gedeont, és azt mondja, hogy követeket küldött, és egy harcos szellem a Szent Szellem egyébként. A Szent Szellem nem csak egy finom személy, nem csak egy lát személy, hanem egy harcos személy is a Szent Szellem. Amen. A Szent Szellem harcol értünk. Harcol a szabadságunkért. Harcol velünk együtt, és azt akarja, hogy te is harcos legyél. Amen. Dicsőség az Úrnak. És a lényeg az, hogy amikor a Szent Szellem viszont rászállt Gedeonra, és fölvette, mint egy köntöst, akkor viszont már csodák is történtek. Olyan csodák, hogy például tudjátok, a gyapjút kitette Gedeon, és elkezdte az Urat próbára tenni, hogy valóban úgy van, Uram, hogy a kezembe adod, akkor legyen meg ez a dolog, akkor legyen a gyapjú nedves, akkor az se volt jó, akkor legyen a gyapjú száraz, és minden más nedves. Tehát én hiszem, hogy ez a Szent Szellemnek a jelenlététől volt. Hiszem, hogy a rajta lévő kenet, a rajta lévő szellem miatt voltak ezek a manifestációk, amikor már itt már kért az Úrtól. Amen. A Szent Szellem ereje, hiszem, hogy erre ösztönözte őt. És Isten megadta neki, mert már a Szent Szellem vele volt, rajta volt. És elkezdtek csodák történni. Például egy ilyen dolog, hogy a gyapjú nedves volt, és minden más száraz volt. És fordítva is. Amen. Tehát akarunk manifestációt? Akarjuk, hogy a Szent Szellem elkezdjen megnyilvánulni az életünkbe? Akarunk csodákat? Lali, akarsz csodákat? Úgy nézel rá. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. 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 Lezárom rövidre, jó? Egy utolsó dolgot szeretnék még elmondani. A lényeg az, tudjátok a történetet, hogy Gedeon egy hatalmas csatába belement, és végül is győzött. És három dolgot még úgy gondolom, hogy fontos megjegyezni, hogy elkezdte üldözni az ellenséget Gedeon, amikor már előnyben volt. És a nyolcadik részben azt mondja az ige, hogy mondák az Efraim férfi... Nem, visszafele. 7.24. Követeket küldött Gedeon az egész Efraim hegységbe, ezt üzenvén, jöjjetek alá midianiták ellen is, foglaljátok el előttük a vizeket, Bétbárig és a Jordánt, és egybegyűlt Efraim minden férfia, és elzárták a vizeket Betbaráig és a Jordánt is, és elfogták Midiánnak két fejedelmét, Orebet és Zéebet, és megölték Orebet az Oreb kősziklájában, és Zéebet megölték Zéb patakjában, és űzték a midianitákat, Orebnek és Zébnek fejét pedig elvitték Gedeonnak Jordánon túl. És mondának az Efraim férfiai néki, miért cselekedted ezt mi velünk, hogy el nem hívtál minket, amikor a Midián ellen való hadakozásra indultál, és erősen feddőzének vele. És itt igazából arról van szó, majd itt tovább olvasom, hogy háromféle, úgymond testvérekkel, vagy emberekkel találkozott a csatája során, a harc során Gedeon, akik három különféle módon viszonyultak Gedeonhoz. És az egyik, például ez az Efraim férfiai voltak, ugyanis nem tudta elkapni Gedeon a királyokat, és parancsot küldött, illetve követeket, hogy ezek az emberek, az efraimiták, jöjjenek le, és vágják el az utat a királyok előtt, és öljék meg ezt a két királyt, mert nem tudja őket egyszerűen elérni. És ezek az emberek eljöttek, és szót fogadtak, és megtették ezt a dolgot. Majd ezek az emberek kérdőre vonták Gedeont, hogy Gedeon, hát harc van, hát látjuk, hogy Isten elhívott téged erre a feladatra, és látjuk, hogy Isten veled van, hát miért nem szóltál előbb, hogy ebben a harcban mi is részt vettünk volna? És Gedeon azt mondta nekik, hogy vajon cselekedtem-e én olyan dolgot, mint ti? Nem többet ér-e Efraim szőlőmeccése, mint Abiézer egész szüretje? Kezetekbe adta az Isten Midiánnak fejedelmeit, Orebet, Zébet. Hát mit cselekedhettem én olyat, mint ti? Akkor lecsendesedtek, és lecsendesedék az ő felháborodott lelkük, mikor a beszédet mondotta vala. Mikor pedig Gedeon a Jordánhoz átkelt azzal a 300 férfiúval, akik vele voltak, és az üldözéstől kifáradtak, és mondta Szukkót férfiainak, adjatok kérlek-e népnek, mely engem követ, kenyeret, mert fáradtak, én pedig űzöm Zébát és Salumnát, a Midiánnak királyait. Tehát mindig volt két király, és azt mondja itt az ige, hogy már nagyon ki voltak fáradva a 300 ember és Gedeon, és oda mentek ezekhez a testvérekhez, és kértek tőlük kenyeret. Képzeljétek el. És ezek a drága testvérek, akik szintén a Midián elnyomása alatt voltak, és annak a hatása alatt voltak, azt mondták a Szukkót előjárói 6. versben, hogy Zébának és Salumának öklét már kezedbe tartod, hogy a kenyeret adjunk a te seregednek. Gedeon pedig mondta, a kezembe adja az Úr Zébát és Salumnát, a pusztának tüskéivel és csalányaival csépele meg a ti testeteket. De ezek olyan testvérek voltak, akik igazából nem akartak részt venni ebbe a harcban. Nem akarták elfogadni Gedeonnak a szolgálatát, nem akarták elfogadni azt az elhívást, ami rajta van. És tudjátok, Gedeon semmi más nem kért tőlük, csak kenyeret is. Én hiszem azt ebben a kontextusban, hogy a kenyér, hogyha kenyeret adtak volna nekik, akkor igazából közösséget vállaltak volna Gedeonnal, és a kenyérnek a megtörése az a közösségvállalás és a közösségnek a gyakorlása és befogadása, a másiknak a befogadása, mint testvér. De ezeknek az embereknek olyan szinten elidegenült már az Úrtól a szívük, és a testvérektől, és az Istennek a szolgáitól, hogy megkeményedett a szívük, és nem akarták megosztani azt, ami volt nekik, nem akartak részt venni ebben a munkában, magyarul nem támogatták az Istennek a munkáját. És erre azt mondta Gedeon, hogy oké, na adjatok kenyeret, megyünk ugyanígy fáradtan, de a testetek meg lesz, agyon lesz ütve. Tüskékkel, csalánnal, a puszta csalánjaival. Figyeljetek, mondom tovább. És felment onnan Pénuelbe, aminek a jelentése, hogy szembenéz Istennel. Hasonlóképpen szólt azoknak is, és Pénuel férfiai éppen úgy feleltek neki, amint feleltek volt Szukkót férfiai, és szólt Pénuel férfiainak is mondván, mikor békességben visszatérek, lerontom ezt a tornyot. És ugye történt ez a dolog, hogy Dávid Gedeon továbbment, végül is elkapta a királyokat, legyőzte őket, és ugye visszament ezekhez az emberekhez. És én ebben azt láttam meg, hogy a Szukkótnak a férfiai olyan hívők, akik ki vannak ábrándulva, és nincsen reménységük, nincsen hitük, viszont nem egy menthetetlen állapotban vannak. És itt azt mondja az ige, most már felolvasom, a 15-ben, hogy mikor aztán Szukkót férfiaihoz ment, mondta, imhol Zéba és Salumának, akik miatt gúnyolódtatok velem, mondván, vajon Zéba és Salumán öklét már kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk kifáradott embereinek. És ő előfogta a város véneit és a pusztának töviseit és csalányait, megtanítva azokkal Szukkótnak férfiait. Hogy igazából ezek az embereket úgy lehet megmenteni, és Isten úgy mentette meg Gedeonon keresztül, hogy jó, elverte őket tüskés, meg veszővel, meg csalánnal, hogy felébredjenek, és hiszem, hogy ezek az emberek ezáltal megtértek, és a verés közben kijelentést kaptak arról, hogy az Úr Gedeonnal van, és igazából vele kellett volna tartani, és be kellett volna kapcsolódni abba a munkába, és abba a vezetésbe, amiben Gedeon áll. És sokszor egyébként én az a véleményem, hogy úgy nyilvánul meg bizonyos embereknek az életében, akik engedetlenségben élnek, és nem akarják az Urat szolgálni, és nem engednek az Úrnak, hogy egy ilyen, hát mivel itt pusztáról van szó, azt mondja Gedeon, hogy a puszta tövisei és csalányai egy pusztai korszakot hoz el a hívőknek az életébe, amiben megpróbálja megfegyelmezni a hívőket, hogy térjenek észhez. És erre szükség van, mert igazából ezzel a lelküket menti meg Isten. És hiszem, hogy Gedeon ezzel a lelküket mentette meg ezeknek az embereknek, és helyre tudtak állni. Viszont volt egy másik kategória is, ami sajnos rosszabb volt. Azt mondja az ige, hogy azután Pénuel tornyát rontá le, és a város férfiait ölte meg. Sajnos itt meg kellett ölni Gedeonnak ezeket az embereket, mert azt mondja az ige, hogy Pénuel az Istennel való szembenézés. De ez nem egy pozitív szembenézés, amikor szemléled az Úrnak az arcát, és engeded, hogy elváltoztasson téged, megváltoztasson téged, és egy új emberré legyél, hanem ők szembenéztek az Istennel, de olyan módon, hogy egy negatív módon. És azt mondja az ige, hogy volt nekik egy torony, ami miatt ők büszkék voltak, és ez egy olyan nép volt, egy olyan társaság, egy olyan hívő csapat, akik fölfelé építkeztek, tudjátok, mint például a Bábel tornyát is, ahogy építették az emberek, hanem Istennel szembe mentek. És nem vertikálisan építették a kapcsolatot, nem tudtak kinyúlni, már olyan annyira ki voltak égve, és annyira nem volt hitük, hogy nem tudták elfogadni, és nem tudták elhinni azt, hogy még léteznek csodák, hogy még van áttörés, hogy még van lehetőség, és Isten be tud nyúlni az életükbe, a körülményeikbe, be tud avatkozni. És sajnos van egy olyan réteg, ami menthetetlen, akik szellemi halálnak az állapotában vannak, mert szembenéznek az Istennel. És nyilván Isten nem fog senkit se megölni, de az Isten óvjon bennünket, hogy egy olyan állapotba kerüljön a szívünk a nehézségek miatt, ahogy Jézus is mondja, hogy vigyázzatok, hogy az utolsó időkben meg ne nehezedjen a ti szívetek. Amen. Ezt mondja Jézus, hogy vigyázni kell a szívünkre, hogy az életnek a gondjai és a próbák, a nehézségek miatt ne nehezedjen meg a szívünk. Hogy nehogy itt maradjunk, hogy nehogy váratlanul éljen bennünket az Úrnak a visszajövetele. Amen. Tehát adja az Úr, hogy mi ne kerüljünk soha ebbe a kategóriába, hogy egy ilyen szellemi halálnak az állapotába kerüljünk, és hogy Istennel szembenézünk, de egy ilyen negatív és egy agresszív módon. Amen. hanem adja az Úr, hogy fel tudjuk ismerni azokat a Gedeonokat, akiket Isten el akar kezdeni használni, és akiket már használ. Amen? Halleluja. Ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy tudtalak benneteket építeni, és bátorítani ezzel az üzenettel.